Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Majd egy évbe telik helyreállítani az M30-as autópályát. A felújítás után 5 perccel gyorsabb lehet a vonat Miskolc és Budapest között. Innovációban, mezőgazdaságban és éttermi kultúrában is jelentős fejlődésen ment keresztül Szabolcs-Szatmár Bereg. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Részletes talajtani vizsgálatokkal tárták fel az M30-as autópálya megsüllyedésének okait, és komoly problémákat találtak. A helyreállítás utáni tartósan megfelelő műszaki megoldás kialakítása további 10-11 hónapot is igénybe vehet. A munkálatokat a kivitelezőnek a jótállási kötelezettsége keretében kell elvégeznie, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium. Mint ismertették, az autópálya Miskolc-Tornyos-Németi közötti szakaszán a tervezési és kivitelezési munkálatokat a Strabag Építő Kft. És a Strabag AG alkotta STR M30 konzorcium végezte, 2021. októberében helyezték forgalomba. Az autópálya szakasz üzemeltetője az MKIF ZRT változó nagyságú és intenzitású burkolatrepedéseket, süllyedéseket jelentett a jobb pályán, valamint a bal pályán a két belső sávban, amely miatt lezárást eredményező jótállási hiba bejelentése, majd idén február 17-én a Miskolc és Szikszó közötti szakasz teljes szélességében történő lezárására került sor. A minisztérium közölte, a kivitelező javaslata szerint a töltést a jobb pálya alatt a teljes szakaszon és teljes magasságban, továbbá a bal pálya alatti szakaszon a károsodott mélységig, de legalább az út tükör szintje alatti 4 méteres vastagságig el kell bontani. A különböző mélységben megjelenő rétegvizek elvezetését a bal oldalon mélyszivárgó rendszerrel oldják meg, a süllyedést is okozó altalaj elmozdulásának megakadályozása érdekében pedig 7 sorban elhelyezett, az alapközet mélységétől függően, mint egy 20-25 méter hosszúságú cölöpökből álló hézagos cölöpfal kialakítására tett javaslatot. Elkezdődött a Miskolc és Mezőkeresztes Mezőnyárád állomás közötti vasúti pályafelújítása, tudatta a MÁV csoport. A mintegy 27 kilométernyi teljes szakaszon két ütemben éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek. Évvégétől megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá válik a vonatforgalom, közel 20 kilométer hosszon megszűnik a sebességkorlátozás, és akár 5 perccel javulhat a menetidő is. A kivitelezés teljes költsége a MÁV saját forrásából mintegy 18 milliárd forint. Innovációban, mezőgazdaságban és éttermi kultúrában is jelentős fejlődésen ment keresztül Szabolcs-Szatmár Bereg az elmúlt években. A fejlődés a szakemberek szerint a turisztikai adatokban is tetten érhető. Budapest és a Balaton mellett Debrecen és Nyíregyháza térsége is a kedvelt úti célok között szerepel. Krivács Andrást, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnökét hallják.
Ha Nyíregyházának a fejlődését nézzük, vagy hogyha Szabolcs-Szatmár Bereg megye fejlődését nézzük, akkor innovációban, mezőgazdaságban, éttermi kultúrában egy óriásit fejlődött a megye az elmúlt pár év alatt. A kollégák megpróbálnak a lokalitáshoz nyúlni, a lokális hálózatokat építeni, a rövid ellátási láncokat. Ez egy olyan plusz hozzáadott értéket képvisel akár az éttermeknek a palettáján, amiért érdemes Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe látogatni, és természetesen az a nagyon jó szabolcsi vendégszeretet, vagy nyírségi vendégszeretet, amely minket jellemez, ez mindentől megkülönböztet minket, Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei embereket és vállalkozásokat. Az 1-2 vendégészakáról elmozdultunk 2-3-4 vendégészakára, és már nem kimondottan hosszú hétvégéket keresték, ez a pénteken érkezek vasárnap haza látogatok, hanem már megérkeztek a vendégek szerda, csütörtök, péntek, szombat, illetve vasárnapi távozással használták nagyban a vendéglátóegységeket, illetve a szállodákat. Azt lehet mondani, hogy a 4 csillag és a fölött nagyon-nagyon jól működnek. a három csillag egy picikét stagnál, alatta pedig talán egy picike visszaesés, ami látható, de vendégészaka számban nagyon-nagyon jót hozott a megye.
Jövőre készül el az Avatar elnevezési applikáció, amely segít felismerni az iskolai droghasználat elterjedését, és a felhasználóknak megoldási javaslatokkal is szolgál. Az applikáció egy határon átnyúló együttműködés keretében jön létre, ahol a Miskolci Fazekas Oktatási Alapítvány egy romániai céggel együttműködve az Erasmus Plus program keretében olyan alkalmazást létrehozását tűzte ki célul, ami kapaszkodó lehet mindkét ország diákjai számára. A részletekről Cseke Gábor, a Fazekas utcai általános iskola igazgatója adott tájékoztatást.
2024. januárjában kaptunk egy megkeresést és egy felkérést ezáltal, hogy nem lenne kedvünk részt venni egy Erasmus Plus-os projektbe. Egy román partner jelezte ezt a szándékát, és különböző kapcsolataink révén sikerült találkoznunk velük, és megbeszélni, hogy hogyan is folyik majd ez az egész pályázat, mi benne az ő szerepük, és mi a mi szerepünk. Ők a főpályázók, mi pedig partnerként veszünk részt benne. Nyilván ez az adott feladatokat, az ezzel járó tennivalókat és természetesen a költségvetését befolyásolja. Egy dologról szól, a fiatalok droghasználatának a feltérképezés és lehetőség szerint megakadályozása, segítése, segíti a fiatalokat abba, hogy felismerik ennek a veszélyeit, és gyakorlatilag akit lehet, megmentsünk ettől a helyzettől. A partnereink azok Hunyad megyeiek, és Hunyad megye, ahogy ők ezt elmondták, egy olyan hátrányos helyzetű térség, mint Magyarországon Borsod megye. Ott is hasonló történések voltak a gazdaságban. Nagy az elvándorlás, az életszínvonal az Romániában ott az egyik legalacsonyabb, és ez magával hozza az ottani fiatalok körében a drogfogyasztásnak a elősegítését. Sokkal többen drogoznak ott elmondásuk alapján, és hát nyilván ez készítette őket arra, hogy lépjenek. Maga az egyesület, az Eximia Consulting Kft. Az olyan mondhatni szakemberekből állt össze, amelyeknek korábban komoly közigazgatás vagy közszolgálati múltjuk volt. Vannak benne rendőrök például, de nyilván ők is úgy vannak ezzel, hogy azokat a társ intézményeket, partner intézményeket ott helyben be akarják vonni, hogy minél sikeresebben legyen a pályázat. Ebbe beletartoznak a iskolai segítők, náluk nincs iskolapszichológus, csak iskolai segítő, és nyilvánvaló, hogy az ottani tanfelügyelet, megyei tanfelügyelet segítsége nélkül nem tudnának ilyen eredményeket elérni. Március 18-ától 22-ig, 23-ig voltunk Petrozsényban, és ott gyakorlatilag megmutatták, hogy náluk hogy működik ez. Azt gondolom, hogy a szerzeti kiépítettségben Magyarország kicsit előnyben van, és ők a maguk módján próbálták ezt bemutatni, hogy náluk hogy működik, milyen lehetősége van egy fiatalnak, hogyha ebbe a körül bekerül a menekülésre. Sok partnert bevontak ott, és a polgármester hivataltól az egyetemen át az iskolákig jó néhány intézményt. Az iskolákba azt gondolom, hogy mi egy kicsit előbbre járunk talán a felismerésbe, a gyereknek nyújtott segítség több oldalról érkezik, mint náluk. Voltak itt a múlt héten, 10-én érkeztek, és 13-án mentek el. Gyakorlatilag a két időpont között eltelt időszakban volt egy nagyon, mondhatni úgy, hogy szorgos és felkészült munka. Ez elsősorban a technikusok része, tehát azokkal a számítógépes szakemberekkel folyt, akik a projekt fő célkitűzését a applikáció megvalósításán dolgoztak. Természetesen mi is megpróbáltuk a legtöbb partnerrel összehozni őket, így a családsegítővel, rendőrségi szakemberekkel, olyan szakemberekkel, akik a drog területén dolgoznak, legalább 5 vagy 6 program volt ez alatt a 4 nap alatt. Tartalmas programok voltak. A részvevők elég őszintén és nyíltan beszéltek ezekről a problémákról, és ugye az egy közös alap, hogy mint sok minden, a drog sem ismer határokat.
Újítással indult a nevelés év az óvodákban, ugyanis az iskolák után már ott is nagyobb teret hódítanak a modern informatikai eszközök és programok. Elindult az Ovikréta program, melyhez a fenntartó minden csoport számára biztosította az annak használatához kellő laptopokat. Molnár Lászlónét a Gyöngyösi óvodák igazgatóját hallják.
Az Ovikréta rendszer elindult az óvodában, annál is inkább, mert szeptember 1-től kötelezővé tették. És voltak olyan szorgalmasak a kolléganők, hogy a nyáron is dolgoztak rajta, tehát főként a tagóvodavezetők, hiszen ahhoz, hogy a pedagógusokhoz eljusson az információ, először nekik kellett tájékozódni ebben, és több körben is leültünk, és próbálgattuk, nézegettük, a bizonytalanságokra rákérdeztünk, és szeptember 1-től már a tanévindításra mindenki el tudta kezdeni, annál is inkább, mert a fenntartó biztosította hozzá a laptopokat, tehát gyakorlatilag minden csoport rendelkezik laptoppal. A telepítése megtörtént, és hát most már benne dolgozgatunk. Hát az az igazság, hogy én ezt úgy fogom fel, bármennyire is kötelező, hogy ezt egy próba évnek, hiszen nagyon sok mindennel meg kell ismerkedni. Ahogyan haladunk előre, azt látom, hogy nagyon jó lesz ez. Könnyíteni fogja a munkát, főleg a sok adminisztrációt. De most még van, ahol papír is van, és az Ovikréta, tehát ez így egy kicsit párhuzamosan nem tapasztalható, de biztos, hogy egy jó dolog lesz. Tehát tőlem ez idegen, úgy, ahogy sokunktól, mert teljesen más konstrukció az óvoda, teljesen másképpen épül fel, itt nem osztályzatok vannak, tehát a szülő felé is más dolgokról kell tájékoztatást adni, és az az igazság, hogy sok minden még nincs kiforva. Tehát most az, hogy felvittük az alkalmazottakat, felvitték szépen a gyerekcsoportokat jelekkel, nevekkel, különböző személyes adatokkal, a csoportnaplóban, ami eddig volt, azt is megjelenítik, napi vázlatok szerepelnek, a jelenléti így fönt van, föl fog kerülni a fejlődés nyomon követése, tehát nagyon szépen együtt lesz minden, csak tulajdonképpen nincs minden kapcsolat kiépítve. Tehát így gondolok, és most azért is mondom, mert többször jött már az a kérdés, és vidékről is, hogy az orvosi igazolások. Igen, jött a körlevél a házi orvosoknak is, jött az óvodáknak is, hogy elektronikusan, ugye ők feltöltik az ESZT-be és az óvodánál, ez meg fog jelenni. Sajnos nem így van. És kérjük a türelmét az orvosoknak is, mert még mindig a papír alap működik, iskolába se volt rögtön. Tehát nincs meg a kapcsolat. Tehát ez nem rendszergazdán múlik, nem rajtunk múlik, hanem egyszerűen még maga a rendszerben nincs ez kiépítve, úgy, ahogy nincs kiépítve a szülőkkel való kapcsolat sem, tehát még a szülők felé sem tudjuk ezt úgy közvetíteni, hogy ők benézhetnének ebbe. De én azt gondolom, hogy addig, amíg mi nem vagyunk biztosak, és nem mindent próbáltunk ki, én ezt nem is tartom bajnak. A másik dolog pedig az orvosi igazolást továbbra is papír alapon tudjuk fogadni, és akkor befotózva becsatolják a kolléganők a hiányzáshoz.
Végül az időjárásról. Holnap alapvetően sok lesz felettünk a felhő, és egyre több felé hullik csapadék. A szél is felerősödik. A hőmérséklet szombaton hajnalban 16-17, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. szeptember 27-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják, mai adásunk tartalmából. Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Nyíregyházán is bemutatták a Magyarul Európában című interaktív kiállítást. Fennállásának 30. esztendejét ünnepelte idén a Zemplén Település Szövetség. Kedves hallgatóink, többek között ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Fennállásának 30. esztendejét ünnepelte idén a Zemplén Település Szövetség. Az önkormányzatok hálózatát magába foglaló szervezet egyik legrégibb pártfogója, dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, aki a kezdet-kezdetén is most is támogatónak tartja a települések közös munkáját.
30 éve vagyok országgyűlési képviselő, ez is jelzi azt, hogy 30 év a település szövetség, az én politikai életemben is 30 esztendő összekapcsolódik, hiszen, mint szemtanú, sokat tudnék beszélni az indulásról, arról, hogy hogyan is kezdődött 30 évvel ezelőtt, és hát leszámítva egy-két időszakot, én az elmúlt 30 éve szorosan tudtam együttműködni a Zemplén Település Szövetséggel, természetes szövetségesnek tartottam az önkormányzatokat természetesen, hiszen közös a feladatunk, Zemplén fejlődése és fejlesztése. És ugyanúgy, mint a polgármesterek, az országgyűlési képviselő is a választópolgárok szavazataiért harcol, 4 évente, vagy 5 évente a polgármesterek, és közös érdek, hogy mindnyájan szolgáljuk az itt lévő polgárokat. Én emlékszem a kezdetekre, amikor 3 zempléni képviselő jutott be az országgyűlésbe 1990-ben, Nagybozsoki József és Tóth Albert, és szerény személyem, mi már 91-92 fordulóján az önálló Zemplén vármegye gondolatával jelentkeztünk Antal József miniszterelnök úrnál. Az ismert gazdasági körülmények között ez nem sikerült. Számos helyen próbálkoztunk, az országos sajtóban is akkor elég jó visszhangot keltett. Aztán miután a nagy politikában ez nem sikerült, az önkormányzat világában valósult meg, és ezért lett többek között Zempléni Település Szövetség. Ugyanez a gondolat, az önállóság gondolata, az együtt munkálkodás és összefogásnak a gondolata jelent meg más dimenzióban, nem önálló megyeként, hanem egy civil szervezetként. De a célok ugyanazok, hogy próbáljuk meg összefogni különösen az uniós és a hazai pályázatoknál ezeket az energiákat, amik minden egyes önkormányzatnak ott működnek, és igazolódott az, hogy egyedül nem megy külön-külön, hanem összefogva. Én emlékszem, a rendszerváltoztatás után ma már a fiatalok megmosolyogják, amikor arról beszélek, hogy a telefonhálózat kiépítése, az egészséges víz kiépítése Tokajtól Hollóházáig, aztán 93-94-95-ben pedig a gáznak a bevezetése, aztán az utaknak, a szennyvízcsatornáknak a kiépítése, és arról nem is beszélve, hogy különösen a polgári kormány időszak alatt milyen turisztikai fejlesztéseket hajtottunk végre. És hát ezeknek a fejlesztéseknek az egyik megfogalmazója az önkormányzatokon keresztül a Zemplén Település Szövetség volt. És mi, mint országgyűlési képviselők, akár például Koncz Ferenc képviselőtársamra vagy Koncz Zsófiára gondolok, mi ebben segítségül szolgáltunk, és a polgári kormánynál különösen hadrafoghatóak voltunk abban, hogy minél több pénzt, támogatást tudjunk hozni a térségnek.
Vallásturisztikai szakirányú továbbképzés indult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A 2 fél éves levelező tagozaton elérhető szakirányú továbbképzésről Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét Sinkovics Andrea kérdezte.
Ebben a fél évben indul el ez a vallásturisztikai szakirányú képzés itt az Egri Katolikus Egyetemen. Kik jelentkeztek, és milyen tantárgyakat fognak tanulni?
Ez egy 2 fél éves képzés. Az első fél évben elsősorban úgynevezett ilyen alapozó tantárgyakkal próbáljuk megalapozni a turizmussal kapcsolatos tudásukat, illetve a, a vallással kapcsolatos ismereteiket. Ebben a fél évben van zarándok turizmus tantárgy például, vagy üzleti tervezés tantárgyunk van, aztán egyházi kommunikáció és protokoll tantárgy, vagy a vallásturizmus lelkiségét tudnám még említeni, és a következő fél évben ezekre épülő olyan speciális tantárgyokat fogunk tanítani, ahol már be tudnak épülni ezek az információk, ez a tudás, amit az első fél évben megszereznek, például vallásturisztikai termékeknek a fejlesztése, vallásturisztikai termékeknek a márkázása, hozzákapcsolódó marketing tevékenységnek a marketing stratégiának a kialakítása például. 11 fővel fog most indulni a képzés. Elsősorban itt a kelet-magyarországi régióban jelentkeztek, van egy nyugat-magyarországi jelentkezőnk is, ami külön öröm, hogy két határon túli hallgatónk is lesz, a nagyváradi püspökségről érkezik két kolléga, két munkatárs, és ők is részt fognak venni a képzésben.
Szakirányú továbbképzésről van szó. Milyen alapvégzettség kellett ahhoz, hogy valaki ide jelentkezhessen, illetve majd a későbbiekben is, hogyha valakinek kedve lesz ezt elvégezni, milyen alapvégzettség kell?
Mivel ugye szakirányú továbbképzésről van szó, ezért BA diploma szükséges hozzá, tehát alapképzésből. Általában véve elmondható, hogy nagyon tágra nyitottuk a kaput a bemeneti részen, tehát gyakorlatilag szinte minden tudományterülethez kapcsolódó alapvégzettséget vagy BA-s diplomát elfogadunk.
Mennyire lesz gyakorlatorientált ez a képzés két fél évben, mire nyílik lehetőségük?
Úgy állítottuk össze a tanmenetünket, a tantervünket, hogy mind a két fél évben lehetőség nyílik arra, hogy meglátogassuk a szakmai partnereinket, és ezáltal a hallgatók élőben is meg tudják nézni a jó gyakorlatokat, amiket a partnereink alkalmaznak. De ezen kívül meg bevonjuk őket az oktatásba is, tehát vannak olyan tantárgyaink, amiknek van kvázi elméleti része, a gyakorlati részébe pedig olyan kollégákat vonunk be a partnereinktől, akik ezt művelik, hitelesen át tudják adni az ehhez kapcsolódó információkat, illetve a szakmai gyakorlatot.
Nyíregyházán is bemutatták a Magyarul Európában című interaktív kiállítást. A tárlat 20 installációból áll, amelynek törzsanyagát három vármegyei vonatkozású elem egészíti ki. A kiállítás korabeli dokumentumok digitális másolatait gyűjti egybe. Ezeken keresztül felvillantja azokat a sorsfordító eseményeket is hazánk történetéből, amelyek az elmúlt 1100 évet meghatározták. A vándorkiállítás Gyuláról érkezett Nyíregyházára, majd következő állomásként Salgó-Tarjánban várja látogatóit. Dr. Bánszky Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltárának igazgatóját hallják.
Akár egy legfrissebb vallástérképre is ránézzük, a 2022-esre, akkor azt látjuk, hogy a mi megyénk az egy kicsit színesebb, mint a többi. Tehát itt az együttélésnek több évszázados hagyománya van. Ehhez válogattunk ki különleges iratokat, illetve néhány mondatban ezt össze is foglalta a kollégánk. A vármegye és nemessége tabló, vagy vármegye és kastélyai tabló, tulajdonképpen ezek a nemesség az egész országos volt, tehát minden család több megyéhez kötődött. Mi ezeken az általuk hagyott kulturális örökséget, mondjuk a kastélyokat próbáltuk megjeleníteni, illetve a mi rendkívül gazdag nemesi címeres levélgyűjteményünkből is tettünk ki rá. A nyíregyházi bokortanyák pedig egy egészen egyedülálló tanyavilág, ugye ismerjük ezeknek a történetét, ilyen sehol máshol az országban nincsen ezzel az elrendezéssel, és ez is egy olyan dolog, amiből a ma embere tanulhat, hiszen az egy páratlan ökoszisztéma, a több évszázados gazdálkodásnak köszönhetően igenis van annak is a mai kornak üzenete.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Ternyák Csaba érsek szombaton egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult egri bazilikába. A program a 10 órakor kezdődő megáldási szentmisével indul el, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. 14 órakor kerül sor az erre az alkalomra komponált oratórium bemutatójára Jézus csodatételei címmel. Szerzője az egri származású Magda Dávid zeneszerző. Közreműködnek Bakos Kornélia evangélista, Kolozsi Balázs Jézus, Cser Péter, Simon Péter és Tamás, Pap Nikoletta, Márta és a Vak 1, Bita Boglárka, Mária és a Vak 2, a Cantus Agriensis, a Kardinál Mincenti kórus, a Szent Ferenc kórus, az Argenteus Kamara kórus, művészeti vezető dr. Kovács Gábor, az Egrieseki fiú kórus, művészeti vezető Schmidmeister Szilvia, Kubik Tamás orgonán, a Kameráta Miskolc művészeti vezető dr. Sós Gábor és vezényel Gergely Péter Pál. Ez a szép oratórium tehát 14 órakor kezdődik majd holnap, de előtte a 10 órai szentmisét rádiónk is élőben közvetíti. Az egri főszékecsegyház története során több felújításon is átesett, legutóbb a 20. század elején történt hasonló mértékű beavatkozás, akkor 6 éven keresztül tartottak a munkálatok. A mostani felújítást gondosan előkészítették. 2018 áprilisában Ternyák Csaba meghívására Egerbe látogatott Piero Mariniesek, aki korábban Szent II. János Pál pápa főceremonáriusa volt, valamint Valenciano Crispino professzor, a liturgikus építészet szakértője, és tanácskoztak a főegyházmegye illetékeseivel. A főpásztor ekkor úgy fogalmazott, fontos, hogy az építkezésnél a teológiai és a liturgikus szempontok is érvényesüljenek a műemlékiek mellett. A tervezői feladatokat a Hadas Építész Kft., míg a kivitelezés lebonyolítását a Hadas Műterem Kft. Végezte Rudolf Mihály DLA vezetésével. 2019. októberében kezdődött a kivitelezés, amely a templom környezetére is kiterjedt. A beruházás két ütemben készült el, elsőként a templom főbejáratától a kupoláig tartó épület belsőt újították fel, majd 2022 nyarán került sor a szentély és a déli bejárat helyreállítására. Ternyák Csaba érsek január 1-i körlevelében azt írta, amikor főszékes egyházunkra rásütnek reggel a nap sugarai, homlokzatán az arany felirat ragyogva hirdeti, Venite adoremus dominum. A megújult egri bazilika ünneplésére szeretettel hívom főegyházmegyénk papságát, hitoktatóinkat, pedagógusainkat, fiataljainkat és mindazokat, akik szeretnének bekapcsolódni a hálaadásba. A homlokzaton olvasható felirattal hívok mindenkit, jöjjetek, imádjuk az Urat! Kérem, hogy szeptember 28-án, aki teheti, vegyen részt nagy egyházmegyei ünnepünkön, amely egyben lelki megújulásunk különleges alkalma, fogalmazott át még az évelején a főpásztor. A felújított bazilikát a héten újságíróknak is bemutatta Ternyák Csaba egri érsek. Elmondta, a templomot azért hívják székesegyháznak, mert itt áll a szentélyben a tanítói püspöki szék. A székesegyház a helyi egyház meghatározó épülete, főtemploma, mely egyúttal az összetartozást is kifejezi. A lelkipásztorok számára emlékezetes, hogy itt szentelték őket pappá. Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ vezetője a beruházás volumenét érzékeltetve elmondta, 147 szerződést kötöttek a szakági kivitelezésre, és ezek közül sokat módosítani is kellett az időközben felmerült igények változások miatt. A kormányzati támogatásból végzett teljes külső és belső felújítás során restaurálták a padló és fal burkolatot, a képeket, freskókat, korszerűsítették a gépészetet, a hangtechnikát. A bazilika környezete is megszépült, körmeneti utat alakítottak ki a korábbi parkolók helyén. Csizmadia István plébános elmondta, a hétvégén tehát nagy eseményre készülnek, szombaton következik a felújított bazilika megáldása, mely esemény egyben főegyházmegyei találkozó is. A 10 órai szentmisét, még egyszer szólunk, rádiónk, illetve televíziónk a YouTube csatornáján élőben közvetíti majd. Vasárnap pedig következik a bazilika másik nagy ünnepe, a Szent Mihály búcsú, mely az építkezés miatt hosszú éve kihagyása után körmenettel zárul. Ferenc pápa szeptember 26-án megérkezett Luxemburgba 46. külföldi apostoli útja első állomására. Első luxemburgi beszédében a Szentatya az ország sajátos történelmi és földrajzi adottságaiból indult ki. Hangsúlyozta, hogy sürgősen szükség van arra, hogy a hatalommal rendelkezők határozottan és türelmesen őszinte tárgyalásokat folytassanak a nézeteltérések megoldása érdekében, valamint hajlandóak legyenek tisztességes kompromisszumokra, amelyek semmit sem ásnak alá, ugyanakkor biztonságot és békét építhetnek mindenki számára. Rámutatott az egyház társadalmi tanítására, egyedül Jézus Krisztus evangéliuma képes az emberi lelket mérehatóan átalakítani, a legnehezebb helyzetekben is képessé tenni arra, hogy jó tegyen, hogy kioltsa a gyűlöletet és megbékítse a konfliktusban lévő feleket. A Szentatya később a luxemburgi Mi asszonyunk székesegyházba utazott, ahol a luxemburgi katolikus közösséggel találkozott. A pápa arról beszélt, találkozunk egybeesik egy fontos Mária évfordulóval, mellyel a luxemburgi egyház Mária, a szenvedők vigasztalója, az ország védőszentje iránti 4 évszázados tiszteletéről emlékezik meg. Jól illeszkedik ehhez a címhez a látogatás témája, amelyet választottatok, szolgáljunk. A vigasztalás és a szolgálat ugyanis két alapvető aspektusa annak a szeretetnek, amelyet Jézus adott nekünk, amelyet küldetésként bízott ránk, és amelyet a teljes örömhöz vezető egyetlen útként mutatott meg nekünk. Ezért nem sokára a Mária év nyitó imájában Isten anyjának segítségét kérjük majd ahhoz, hogy olyan misszionáriusok legyünk, akik készek tanúságot tenni az evangélium öröméről, és szívünket az övéhez igazítsuk, hogy testvéreink szolgálatába állítsuk magunkat. Biztonsági embereivel egyeztetve, Ferenc pápa tegnap az ebéd utáni rövid pihenője után kiszökött egy kávéra a luxemburgi érsekséggel szembeni kávézóba, ahol igencsak meglepődtek a nem mindennapi vendéglátogatásán. A Szentatyát természetesen néhány munkatársa is elkísérte. Útközben megáldott egy kismamát. A kora délutáni kávé után pedig visszatért az érsekségre. Véget ért a térség legnagyobb szakrális művészeteket felvonultató eseménysorozata, a 18. Ars Sacra Fesztivál. 11 műfajban, országhatáron innen és túl, mintegy 450 program keretében élhették át az érdeklődők a szent művészetet. Koncertek, kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások és tematikus városi séták színesítették az egyhetes fesztivált. Dragonics Márta, az Ars Sacra Fesztivált szervező alapítvány elnöke elmondta, ősbemutatók, a nyitott templomok napja és zarándoklatok is segítették az érdeklődőket kiszakadni a hétköznapokból. Jövőre is lesz fesztivál, melynek fő gondolata igazodik majd a Szent Évhez, a remény zarándokai. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak mindenkit október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek a találkozó kegyelmeiért, az itt felismert hivatásokért, házasságokért, az itt született elhatározásokért, megtérésekért. Egyben szeretnék újra neki ajánlani a találkozókat és kérni áldását a következő időszakra. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói isteni irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz, szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz, adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom Istenével és egymással, nem szűnök megimádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza a családjai körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. Országos cigánypasztorációs konferencia lesz Egerben, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem A épületében, a Líceumban, a Kápolnában, a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében, október 18-án, délelőtt 9:30-tól délután 16:00-ig. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ kérhető e-mailben az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Ajánlom figyelmükbe rádiónk ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy egyre többen már a különböző okos eszközökön futtatható alkalmazásokat részesítik előnyben, amelyek ráadásul több mindenre lehetőséget adnak a műsor hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Még egyszer szólunk, Ternyák Csaba érsek szombatra egyházmegyei találkozóra hívja a híveket a megújult Egri Bazilikába. A program a 10 órakor kezdődő megáldási szentmisével indul el, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak és több határon túli püspöknek, valamint az egyházmegye papságának részvételével. A szentmisét élőben közvetíti a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Sinkovics Andrea, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztőbe mondó Domán Vivien a viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Comes and a régió sportja.
Idén sem kezdődhet úgy az ősz, hogy a Te vagy Gyógyszertár ZRT ne hívná fel a figyelmet a sport az egészséges életmód és a jólét fontosságára. Második alkalom adták át az Elek Ákos díjakat a Putnoki Sajúvölgye focisulinál. Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. Sportösztöndíjat kapott és az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait, valamint vívó pályafutását a nyíregyházi Nyíri Villő. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Idén sem kezdődhet úgy az ősz, hogy a Te vagy Gyógyszertár ZRT ne hívná fel a figyelmet a sport, az egészséges életmód és a jól lét fontosságára. S ahogy az ilyenkor lenni szokott, a tevások nem csupán sportra buzdítanak, hanem sokaknak jó példát mutatva maguk is mozgásba lendülnek, derült ki a Teva közleményéből. Munkatársaik szeptember elejétől számos bemelegítő edzéssel, zumba és fit fight órákkal készültek a sporthónap csúcspontjára, a már hagyományosnak számító sportos délutára, amit a debreceni Nagyerdőben rendeztek meg. Második alkalommal adták át az Elek Ákos díjakat a Putnoki Sajúvölgye focisulinál. A névadó Elek Ákost hallják.
Amikor megfogalmazott az, hogy szeretnénk egy ilyen díjat minden évben odaítélni minden országban és srácok, akkor azt gondoltuk, hogy azokat a szempontokat vesszük alapul, amiket az én játékos karrieremben is, amik jellemzőek voltak rám, az alázat, a kitartás, az akaratosság, úgyhogy ezt minden évben oda fogjuk ítélni minden egyes korosztálynak, amit majd kizárólag az edzők döntenek el, hogy ki mikor kapja meg. Nyilván azért fontos az is, hogy nézzük azt, hogy ki mennyire tehetséges. Az edzőknek kötelező vezetni az edzésnaplót, ami alapján egyértelműen látják azt, hogy ki hány edzésen és hány mérkőzésen vett részt, illetve már nyilván én is azért jobban ismerem őket. Nagy öröm számomra az, hogy most már nem csak mint egy meghívott vendég voltam jelen ezen az átadó, mint tavaly, hanem mint a focisulinak a sportigazgatója, úgyhogy most már azért én is jobban képbe vagyok a srácokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sikerült előrelépni, de még azért mindig van olyan szegmens, ahol tudunk előrelépni. Én fontosnak tartom azt, hogy ne csak a játékosokat, hanem az edzőket is képezzük. Ennek az első ilyen lépcsőfoka volt az, hogy május végén voltunk fent az egész edzőistáb és az egész vezetői kar a Bajotechusánál egy továbbképzésen. Én már önmagában azt egy nagy fegyverténynek tartom, hogy egy ilyen komoly volumenű cégbe állt a focisulni mögé, úgyhogy ezen az úton haladunk tovább. Szerintem az ugyanolyan büszkeség a focisulnak, hogyha egy edző tud esetleg tovább lépni akadémán, mint egy játékos. Alapvetően a gyerekeknél nem feltétlenül az eredmény az első számú, noha azért ezt nem kommunikáljuk feléjük, tehát szeretnénk őket arra nevelni, hogy igenis győzni kell, hogy igenis az utolsó percig kell harcolni, de nyilván itt a szakmai megbeszélésen azért azt mi fontosnak tartjuk TK-ként. Mi elsősorban nem csapatot nevelünk, hanem gyerekeket nevelünk. Csapatot borzasztó nehéz kinevelni, de egy-egy srácot szeretnénk adni majd a magyar labdarúgásnak, akik debütálnak NB1-be, vagy később majd esetleg a válogatottban. Tavasszal 4 talentedzésünk volt, gyakorlatilag egy kísérleti jelleggel, azt azért hozzáteszem, hogy ezt együtt csináljuk a Kriston Istvánnal többnyire, és ezt együtt találtuk ki, együtt dolgoztuk ki az edzésmódszert. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy az első 4 edzésnek a tanulságát levonva a 3.-4. edzés szinte már közelített a tökéleteshez, most pedig elindítottuk az őszi szezonra, még legalább 7-et tervezünk decemberig. Abszolút pozitív az edzők, illetve a játékosoknak a visszajelzés is, és ez is azt szolgálja, hogy szeretnénk a gyereket motiválni a felé, mint az Elek Ákos díj, hogyha esetleg valaki nem került be a talent programba, és egy kollégája, egy játékostársa bekerült, akkor motiválja őt arra, hogy a következő ő is ott szeretne lenni. A kapu mindenki előtt nyitva, úgyhogy bízunk benne, hogy minél többen léptek be rajta.
Nemzetközi U13-as utánpótlás tornával avatták fel Balkányban a megújult sportközpontot. A városban korszerűsítették és kibővítették az öltözőt, a futballpálya pedig teljesen új füves borítást kapott. Olá János alpolgármestert hallják.
Ez az egyesület, a futballcsapatunk közel 100 éves lesz. Közeljövő fogjuk majd ünnepelni. Mindig rossz állapotok uralkodtak, tehát ez a mostani szint, ez egy óriási kiugrás. Elavult kis öltözőnk volt, elavult pályánk volt. Igazából ha elmúlt 20 évet, ha visszatekintek, ezért volt az, hogy az eredményekben is hol lent voltunk, hol fent voltunk, vezetőségek váltakoztak, és akkor eljutottunk oda, hogy Ide jött egy sikeredző, és a Mirgai Laci barátunk, aki Balkányból a megyei másodosztályból MB3-os bajnokot faragott. Lényegében bejutottunk az MB2-be, csak nem tudtuk vállalni, és akkor újra szembesültünk azzal, hogy miért is nem tudjuk vállalni ezt a magas osztályt. Nem volt öltözőnk, nem volt pályánk. Tehát magyarul minden hiányzott a játékosokon kívül. Na most a fordulópont itt jött be az én véleményem szerint, ugyanis ekkor az összes jó játékos itt hagyott bennünket. Mert ők kiválóan futballoztak, ugye MB3-os bajnokok voltunk, minden egyesület kapott rajtuk, és mi itt maradtunk úgy, hogy maradtak az ifisták, meg rábeszéltünk egy pár idősebb futballistát, akik már régen abba hagyták, hogy mégis ne hagyják cserbe a csapatot. És ugye rögtön egy alacsonyabb osztályba találtuk magunkat, és jött az elnökváltás a Obsitos Norbi személyébe, akivel annak idején nagyon sokat beszélgettünk, hogy hogy lehetne, mint lehetne, és Norbi elindult egy úton, amit hála jó Istennek végig tudott csinálni. Ez nagyon sok erőkitartás kellett, mert nem egyszerű ez, hogy ez megvalósult. Ezt 99%-ban Norbinak köszönhetjük, és annak a vezetőségnek, aki körülötte volt, akik nem adták fel, ha egyik helyt nem kaptak támogatást, mentek a másik helyre, összegyűjtötték a TAUS pénzeket, hál' Istennek ezt a kormány, ezt a lehetőséget adja a sportegyesületeknek. Szerintem ilyen kis egyesületeken nélkül már nem is boldogulnának. Na és akkor elindult itt a fejlesztés, ami az önkormányzat is adott egy kis támogatást. A régi öltöző mellett döntöttünk, hogy azt felújítjuk, mert az újnak horribilis lett volna a bekerülési összege. Nagyon szépen sikerült megújítani. Elkezdődött a pályarekonstrukció, öntözőkutat forrattunk, le van csövezve a pálya, tehát most már úgymond korszerű körülmények közt tudjuk karbantartani is a pályát, meg is látszik most már. Véget ér most evel a ünnepséggel az a időszak, amikor szomszédba kellett futballoznunk. Nagyon sokat segítettek nekünk a szakmaiak, sokszor a pályájukat adták kölcsön. Igazából egy óriási fordulópont történt, és ez még tovább fokozódik, ugyanis ez még nincs kész. Kész van a pálya, kész van az öltöző, de egy új vizes blokk fog ide települni. A pályán körül egy futópálya fog megépülni, és meg fog épülni két lelátó, jobbról-balról, egy olyan 100-100 fős lelátó. Ezt már az önkormányzat pályázta, ezeket meg is nyertük. Most van folyamatban a közbeszerzés, és remélem, hogy még ebben az évben ezek meg is fognak épülni. Tehát lényegében, amikor feljutottunk a csúcsra, akkor ért bennünket egy óriási trauma, mert akkor teljesen szembesültünk vele, hogy ez így tovább nem mehet. És ez kellett ahhoz, meg kellett ahhoz egy ilyen vezetőség, mint a Norbi, amit körülötte kialakult, ahhoz, hogy ez ide eljusson, és ezért csak köszönet és hála nekik.
Most pedig Obsitos Norbertet, a Balkány Ese elnökét hallják.
Nehéz volt a csapatnak is, csapatainknak is, bár Szakoly ugye szomszédos település, ahol viszonyt ápolunk a szakolyi vezetése, de mégis nagyon sok szurkoló nem tudott elkísérni bennünket még Szakolyban sem. Nagyon nehéz volt mindenki számára, és nagyon vágytunk már az új létesítményünkbe vissza ide Balkányba. A sportegyesületünk jelenleg U7-es korosztály, U9-es korosztály, U11-es korosztály, U13-at indítunk megyei szinten, U14-et regionálisba, U19-es csapatunk lesz, és a felnőtt. Mivel hogy a felnőtt csapatunk is az U19-el szerepel egy napon, egymás után, mind a két csapatunknak a célja a dobogó mindenképpen. Szeretnénk már hazai környezetben megőrvendeztetni a kedves szurkolóinkat.
Sportösztöndíjat kapott, és az Egyesült Államokban folytatja tanulmányait, valamint vívó pályafutását a nyíregyházi Nyíri Villő. A 20 éves karvívó a New Yorki Wagner College-en lesz gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató, mellette pedig az intézmény vívó csapatát erősíti a versenyeken. Most őt hallják.
Szeptember környékén jött a lehetőség, hogy szükségük van még női kardozóra kint Amerikában, és hát úgy vettem, hogy kapok az alkalmon, mert ez egy soha nem visszatérhető lehetőség, úgyhogy összeraktuk az egyetemi profilomat, egy videót kellett összerakni, amiben bemutatom a vívás tudásomat, illetve saját magamat. Ezeket aztán kiküldtük a potenciális egyetemeknek, és hát végül most júniusban írtam alá egyébként a szerződést, hogy melyik lesz a befutó egyetem. Tényleg hosszú hónapok vannak mögöttem, ez egy sokkal nehezebb procedúra, mint egyébként én azt gondoltam, de nagyon elégedett vagyok végül a választott egyetemmel. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy egy évet már tanultam a Corvinuson, mert egyrészt angolul tanultam, úgyhogy ebből a szempontból is szerintem könnyebb lesz, illetve azt, hogy már megtanultam milyen kolisnak lenni, azt, hogy nem vagyok itthon, tehát nem egy ilyen óriási ugrás lesz, hanem csak egy nagy ez az egész, de nagyon izgatottan várom az utazást. Nyilván van bennem egy ilyen kis jóleső félelem, hiszen az ismeretlenbe megyek, viszont nem feltem magamat, mert én elég talpra esetnek gondolom magam, illetve már több sportolóval tartom kint a kapcsolatot, úgyhogy úgy érzem, hogy jó lesz, és rendben lesz.
Most pedig edzőjét, Pákei Bélát hallják.
Rengeteg munkakitartás, szorgalom, odafigyelés, és hát ugye a sport az egy személyiségváltozás minden fiatalnak az életébe, és hát amivé vált, hogy ilyen személyiség lett, abban a sport ugye hozzájárul mindenképpen, és azt gondolom, hogy ez az egész vívó közösségünknek a sikere, a Karca KG, mert akikkel együtt edzett, ugye egy fecske nem csinál nyarat, tehát a többiek is jók, de az, hogy ő egy ilyen amerikai egyetemre ösztöndes sport, vívó ösztöndíjjal ki tudott jutni, ez az egy nagyon komoly érdem.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you going, drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the men, men. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Like diamonds in the sun, and diamonds are forever.